egy belvárosi ingatlannál azért kényes kérdés tud lenni a bővülés lehetősége. Így lehetett ez egy kicsit a Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumnál is, hiszen adott egy terület, amelynél hát végig kellett gondolni, azt hiszem, hogy mit lehet kezdeni, mert hogy egyébként megbővült a tanulói létszám, ezt hallottuk az átadáson. Szóval hogyan tudták ezt a tervezést végigvinni, hogy hova épüljön az új épület?
Azt gondolom, hogy nem kicsi az ingatlanunk, de más középiskolákhoz képest, mivel belvárosi gimnáziumban vagyunk, így igen, át kell gondolni minden fejlesztést. Hát ugye van egy szép udvarunk, két gyönyörű sportpályával, amelyek nem régen újultak meg, és nyilván ezeket nem szerettük volna beáldozni. Így csak az jöhetett szóba, hogy fölfelé terjeszkedünk, vagy volt egy régi szolgálati lakásunk, ami már hát tényleg elég régi, meg az állapota is már hagyott némi kívánnivalót maga után. Ezért úgy gondoltuk, hogy annak a helyére lehet egy olyan épületet felhúzni, ami egyrészt a tanterem igényünket is kielégíti, vagy megkönnyíti, másrészt a régen óhajtott étkezőt is meg tudjuk valósítani, és hát a régi szolgálati lakás helyére is kellett valamit kitalálnunk, úgyhogy az emeleten 3 szolgálati lakást valósítottunk meg, a második emeleten egész pontosan.
Tehát akkor egy bontással kezdődött az egy egész, azért az igen. Drágította a folyamatot?
Hát az is drágította a folyamatot, illetve még az, hogy műemléki környezetben vagyunk, az A-épületünk az egy műemlékvédelem alatt álló épület.
Ugye ez a főépület.
Ez a főépület, igen, és egybeépíteni nem lehetett a két épületet. Mi mégis szerettük volna megvalósítani azt, hogy közvetlen átjárás legyen a két épület között, így egy ilyen, hát egy üveg előcsarnok köti össze a két épületet, és színezetében, nyilászárók elrendezésében, illetve a kinézetében hasonlít a főépülethez, tehát a műemlék védelem követelményeinek megfelel, de mégis egy különálló modern épületrészt sikerült felépíteni.
Ugye azt tudjuk a híradásokból, az információk alapján, hogy itt 2 tanterem létesült, 2 tanteremmel sikerült bővíteni az egész iskolát. Speciális tantermekről van szó, vagy általánosról?
Általános tanteremben gondolkodtunk, éppen azért, mert korábban a fejlesztés érdekében több kisebb tantermet kellett feláldoznunk. Talán egy évtizeddel ezelőtt 2 természettudományos termet építettünk, illetve alakítottunk ki. Ehhez szükséges volt, hogy megfelelő szertárakat alakítsunk ki. Ennek érdekében 2 kisebb tantermet áldoztunk föl. Aztán van ugye a médiainformatika tagozatunk, ami nagy népszerűségnek örvend. Itt is szükséges volt, hogy egy megfelelő kis oktató stúdiót valósítsunk meg, rádió-televízió oktató stúdiót. Ennek érdekében is beáldoztunk egy közepes méretű tantermet. Ezt a stúdiót nagy örömmel használják diákok és kollégák egyaránt, viszont kisebb csoport bontásoknál, kisebb csoportban megtartott óráknál ezek a termek nagyon hiányoznak. Egy osztály terem kialakításához egy közepes méretű, kisméretű tanterem nem megfelelő, ezért gondoltuk azt, hogy most 2 normál méretű, elég nagy méretű, közel 80 négyzetméteres tantermet alakítunk ki általános használatra, de főleg osztályteremként használjuk ezeket az osztályokat.
Mennyi a minimális létszáma egy-egy osztálynak? Tehát itt túlig nyilván, de milyen osztálylétszámok vannak a Kossuthban?
30 és 34 fő közötti osztálylétszámaink vannak. Nyilván a törekvés az, hogy minél kisebb létszámokban oktassuk a gyerekeket, viszont gazdasági megfontolásból megérdemes kicsivel magasabb osztálylétszámokat kialakítani.
Meg hát az is elhangzott, ugye, hogy növekedik a létszám, tehát itt a 400 valamennyiről már 600 valamennyinél tartanak.
Igen. 612 a mostani tanuló létszámunk. 640-ig tudnánk menni a mostani alapító okiratunk szerint, de nem szeretnénk kihasználni maximálisan ezt a létszámot, akkor már tényleg olyan nagy osztálylétszámok lennének, hogy élhetetlenek lennének az osztálytermek, meg maga az osztályközösség is sokkal családiasabb, hogyha kisebb tanuló létszám van egy osztályban.
Ugye ez egy több mint 200 éves épület együttes, hát nyilván nem mindegyik része 200 éves. Nekem az volt furcsa, hogy még csak most lehetett egy ebédlőt kialakítani. Tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt időszakokban, és akár visszanyúlva a 200 évre, nem volt erre lehetőség?
Természetesen volt rá lehetőség. tőlünk néhány száz méterre a Luther Márton kollégiumban volt megoldva a tanulók étkeztetése. A Luther Márton kollégium nagyon segítőkész, nagyon készséges volt mindig is. Köszönet érte nekik.
De hát egy családhoz tartoznak, úgy
hát van. Tulajdonképpen igen, ugyanaz a fenntartónk a Magyarországi Evangélikus Egyház. Igyekszünk mindig segíteni egymást. Viszont ez a néhány száz méter, mondjuk egy ilyen téli hidegben, mint a mostani, az megterhelő. Időben sem fér bele mindig, nagyon nehéz úgy kialakítani az órarendet, hogy minden tanuló át tudjon menni étkezni, meg azért ahhoz föl kell öltözni, átsétálni, visszajönni, ez is egy kicsit kényelmetlen.
Igen, hát a középiskolásoknál ugye az időfaktor az, ami nagyon jelentős, mert 7-8 órájuk is tud lenni időnként, és azért abban már nehezen fér bele még egy ebédidő, vagy egy ebédszünet. És akkor itt most mire van pontosan lehetőség? De nem konyha épült ebédlővel, hanem egy tálaló konyha ebédlővel.
Igen, tálaló konyha. Terveink szerint majd kapjuk a melegételt kiszállítva, és ezt fogjuk a gyerekeknek tálalni tulajdonképpen, amit helyben tudnak fogyasztani. Egyszerre 50 fő étkeztetésére van lehetőség. Mi úgy számolunk, hogy több turnusban akár 200 fő is tud étkezni.
Igen, épp ezt a mondatot kerestem itt a háttérinformációk között, hogy akkor tulajdonképpen nem tud minden gyerek étkezni, aki szeretne, hanem csak maximálisan 200 fő.
Igen, de egy gimnáziumban nincs is olyan nagy igény a mindennapi meleg étkezésre, legalábbis nem minden tanuló részéről. Most azt fogjuk csinálni, nyilván újra felmérjük, hogy ki szeretné étkezni. Elgondolásunk szerint egy 50-60 fő az, aki igényli majd ezt a meleg étkezést.
És akkor mi mindig épületen belül maradunk, mert hogy említett, te, hogy a szolgálati lakást le kellett bontani, illetve a helyébe valaminről gondoskodni volt érdemes, és azt tudjuk, hogy itt három szolgálati lakás is kialakult?
Igen, három szolgálati lakás. Az összterületük megközelítőleg 150 négyzetméter, így lakásonként egy picivel több mint 50 négyzetméteres szolgálati lakást alakítottunk.
Ezek teljesen
élhető
méretűek, igen. Miért van erre szükség?
Hát egyrészt ott van a pedellusunk, akinek szüksége van egy lakásra ahhoz, hogy mindig elérhető legyen. Nagyon sokszor előfordul, hogy tanulóink utaznak versenyekre, kirándulásokra, későn érnek haza, olyankor az iskolát ki kell nyitni, vagy korán indulnak, akkor is szükséges, hogy ott legyen valaki. Ezen kívül most éppen nincs idegen nyelvi lektorunk, de volt is, és tervezzük is, hogy legyen. Volt olasz nyelvi, francia nyelvi és angol nyelvi idegen nyelvi lektorunk, és terveink szerint ők tudnak majd itt élni, lakni abban az időben, amíg nálunk dolgoznak, segítik az oktatást, nevelést.
Tehát akkor nem csak egy szállásról van szó, hanem rendes lakás. Ként funkcionálhatnak
rendes
ezek?
Rendes lakás, egy nappalival, egy hálószobával, fürdőszobával és konyhával.
Azért az mindig a kérdés, hogy mibe került az építkezés.
A teljes költségvetés, hát egészen pontosan tudom mondani, 524.479.340 forintba került. És akkor gondolom az lesz a következő kérdés, hogy hogyan oszlik meg ez a költség.
Igen, már csak azért is, mert ugye elhangzott az átadáson, igen. És ezt úgy jó volt hallani, hogy takarékoskodott az iskola. Egy 10 éves időszaknak a megtakarításából tudtak önerőt hozzátenni.
Igen, az iskola önereje 259,5 millió forint volt.
Miből tud takarékoskodni egy iskola?
Hát én azt gondolom, hogy mindenen kell, hogy takarékoskodjunk. Tehát az energiafelhasználáson, a taneszközeinket, tanszereinket úgy tervezzük meg, hogy kielégítsük a modern oktatás minden elvárását, de azért figyeljünk arra, hogy költséghatékony legyen. Nem kell mindent eszközt beszerezni egy tanéven, hanem elég, nem tudom én, a felét. Most például számítógépeket fogunk cserélni, és ezeket is próbáljuk úgy ütemezni, hogy a tavaszi érettségére mindkét számítógép termünkben rendelkezésre álljon a megfelelő számú eszköz, de ezt két ütemben valósítottuk meg, így a költségvetésben is ez két külön gazdálkodási évre oszlik el.
Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy kap egy fejkvótát az intézmény, ugye a diákok után, és ezt az összeget használják önök fel belátásuk szerint.
Tulajdonképpen igen.
Tehát nem kell mindig mindent elkölteni az utolsó fillérig, hanem ebben van mozgástér.
Hát el lehet költeni az utolsó fillérig, de akkor nem tudunk hosszú távra tervezni. Figyelünk arra, hogy ne költsünk el mindent, de folyjon az oktató munka az intézményben.
Ezzel az építkezéssel most lehet azt mondani, hogy lezárult az építkezések folyamata, így valóságosan is?
Ezt nem mondom, terveink vannak, középtávon is és hosszú távon is. Középtávon az udvarunkat szeretnénk még egy kicsit rendbe hozni. Említettem a műfőes pályánkat. Ennek a világítása, a világítás kiépítése, előkészítése már megtörtént. Az utolsó lépés az, hogy az oszlopokat és a lámpatesteket fogjuk felszerelni. Ez a rövid távú tervünk. Talán ez néhány hónapon belül megvalósul. Hangsúlyozom, talán. Tehát még ez is képlékeny. Aztán vannak más terveink is, utána az udvart is megpróbáljuk egy kicsit szépíteni, kültéri bútorokkal, növénnyel fejleszteni, szebbé tenni. És vannak hosszú távú terveink, én azt gondolom, hogy arról még nem érdemes beszélni. Talán annyit megemlíthetek, hogy a tornatermünk az elég régi. Én úgy tudom, hogy Nyíregyháza legrégebbi tornaterme, amit folyamatosan megpróbálunk szinten tartani. Most például a régi mászófalunkat bővítettük ki néhány hónapja, és egy csodálatos, most már magassági és oldalazó mászófalat is tudnak használni a diákok. De mégis lenne igény arra, hogy egy még nagyobb tornatermet megvalósítsunk, főleg a téli időszakban. Ugye a mindennapi testnevelés hozadéka az, hogy a tanulók minden nap sportoljanak, mozogjanak valamit. A téli időben elég nehéz ezt megvalósítani, mert ugye ki nem tudunk menni ilyenkor a tanulókkal.
Értem, tehát ez egy távlati cél, hogy esetleg bővülhet a tornaterem, igen. Vagy netán újjáépítik, de ez majd akkor lesz aktuális, amikor
bármi szóba jöhet.
Igen. Eldöntetett a kérdés, igen. Talán még az érdekes lehet, hogy Püspök úr is arról beszélt, hogy a hagyomány és az újdonság, a modernitás, az innováció azért ott kéz a kézben jár, és hogyha magunk elé idézzük a Kossuth épületét, akkor már beszéltünk is róla, hogy a főépület az egy műemlék jellegű épület, bár ez is azért szépen fel lett újítva, és hát a hátul lévő részek pedig modernek és különböző korokban épültek. Hát akkor így nem annyira mutat egységes képet.
Én azt gondolom, hogy megint csak Püspök úr szavaira visszatérve, hogy igen, az épületben megmutatkozik a hagyomány, és megmutatkozik a modernitás is. És az előbb már a gazdálkodásnál megemlítettük, hogy az energia költségeken is lehet spórolni. Egy bő évtizede azért a hátsó és az első részen is olyan fejlesztéseket valósítottunk meg, geotermikus szellőztető rendszerrel, napelemparkkal, illetve szürkevíz felhasználással kiegészítve, hogy ezzel jelentősen tudunk spórolni. A régi épület, hát hagyj fogalmazzak úgy, hogy nem túl gazdaságos, nem túl energiatakarékos. Ezen sikerült változtatnunk, és ez is egy fontos lépés volt az iskola életében.
A fizikai építkezésekről beszélgettünk, de hát ugye itt a beiskolázási időszakot éljük, bár már a határidők lejártak. Hogyan tud, vagy kell-e bővülnie, növekednie, fejlődnie még a Kossuthnak?
Amellett, hogy tanuló létszámban fejlődnénk, nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulóink lelki nevelését is szem előtt tartsuk. A gimnáziumunk 220 éves lesz most 2026-ban, és tavasszal egy nagyszabású rendezvénysorozatot szeretnénk megvalósítani, aminek a nyitó eleme az úr érkezése szavaló verseny lesz, amit több mint 30 éve hívott életre dr. Bánszky István igazgató úr, és azóta is nagy népszerűségnek örvend ez az országos szavaló verseny. Ezzel nyitnánk meg a rendezvénysorozatot, aztán egy héten keresztül hát tematikus foglalkozásokat tervezünk a gyerekekkel, versenyeket, többek között egy sok versenyt is tervezünk megvalósítani, és a rendezvénysorozatot pedig egy konferencia nappal, egy konferencia eseménnyel tervezzük lezárni, ahol bemutatjuk korábbi igazgatóinkat, szeretnénk előadást tartani az iskola, a főépület történetét, és szeretnénk bemutatni azokat a híres embereket, akik tanulunk falai között tanultak.
Régi kossuthos diákokról is lehet szó, vagy azokról, akik ugye írók, költők és egyéb neves emberek lettek?
Mindkettő. A régi kossuthos diákok alatt értjük itt a nem túl régi kossuthos diákokat is, hiszen nemrég volt egy könyvbemutatónk, amit Gulyás Zsófia volt diákunk tartott. Ő még nemrég ballagott le az intézményből, nagy szeretettel várjuk a fiatal volt kossuthosokat is.
Én arra is gondoltam a megújulás tekintetében, hogy én úgy hallom a szülőktől sokszor, vagy olvastam már ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül szeretik, hogy nyolcadikban el kelljen dönteni egy gyereknek mondjuk, hogy milyen irányba menjen tovább. A Kossuthnál ez szóba került-e már egyáltalán?
Folyamatosan beszélünk arról, hogy kell-e tagozatot változtatnunk. a közelmúltban történt tagozatváltoztatás. A földrajz tagozatunk eleinte még népszerű volt, aztán egyre kevesebb tanuló jelentkezett rá. Ezt a tagozatot felmenő rendszerben megszüntettük. Egy másik ilyen volt a francia tagozat, amire nagyon kevés érdeklődő diák jelentkezett. Ettől függetlenül megmaradt a francia oktatás is a gimnáziumban, természetesen a földrajz is, hiszen ez része az alaptantervnek. Szóval folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy kell-e valamit módosítanunk, ha szükséges, akkor beavatkozunk. Az a szülő, aki a gyerekkel nem tudja még eldönteni, hogy milyen tagozatra menjen tovább, ő is megtalálja a maga osztályát. Van egy általános tantervű osztályunk, ide várjuk azokat a diákokat, akik még nem döntöttek. Természetesen nekik is lehetőségük van szakkörök, illetve fakultációk keretein belül emelt óraszámban tanulni például idegen nyelvet, vagy bekapcsolódni a média, informatika, tagozatos tanulók munkájába. Aztán bízunk benne, hogy valamelyiket megszeretik.